A Budapesti Kommunikációs és Gazdasági Főiskola rektora szerint szükség lehet a hallgatói szerződésekre a felsőoktatásban, de a helyzetet az oldhatja meg, ha több munkahely lesz és jól teljesít a gazdaság. Vas László, a Budapesti Kommunikációs és Gazdasági Főiskola rektora Ignát Márknak nyilatkozott.
Hát ugye aki fizet, az annak nincs hallgatói szerződése. Ugye a hallgatói szerződés az egy olyan intézmény, amit azok kapnak, akik állami finanszírozott tanulmányt.
Ez világos, de egyrészt nyilván van véleménye róla, gondolom. Igen. Másrészt meg abból a szempontból önöknek is számít talán, hogy az, hogy van hallgatói szerződés az állami finanszírozású egyetemeken, vagy nincs, az ott befolyásolja az önök munkáját megint csak, vagy azt, hogy hányan jelentkeznek, hogyan jelentkeznek,
hát
kik jelentkeznek.
Igen,
ezt hiszen ugye, önöknek nem kell aláírni hallgatói szerződést.
Hát igen, így van. De most van is olyan intézmény, aki azt, magánintézmény, aki azt mondja, hogy hát nálunk nincsen rögközkötés. Hát én ezt egyrészt én se szeretem használni ezt a kifejezést. Én nekem erről határozottan az a véleményem, hogy igen, el kell gondolkodni azért azon, és a világban mindenhol azért ezt komolyan veszik, hogyha egy országban az adófizetők pénzéből valakinek támogatják az életpályáját, akkor a közösség ezt azért teszi, mert azt szeretné, hogyha ez az illető ezt a tudást a közösség számára hasznosítaná. Ugye ez olyan, amikor a középkorba elmentek vándorolni, meg külföldre tanulni a fiatalok, aztán hazajöttek, és akkor visszaadták azt a közösségnek, ami útravalót ők a közösségtől kaptak. Tehát én ezt ilyen, ez egy olyan morális kérdés, ugye ezt mondta az új helyettes államtitkár úr, a Klinkhammer professzor úr, aki aztán utána nagy vihart és kavart ezzel. Én is azt gondolom, de ez úgy morális kérdés, nem úgy, hogy az államnak lenne igazából a feladata az, hogy itt ilyen jogi eszközökkel itt turkáljon ebbe. Én ezzel kapcsolatban én nem vagyok annyira boldog. De
nem a tandíj kérdéséhez vezet ez megint csak vissza?
Visszavezet a tandíj kérdésre, meg visszavezet ahhoz is, hogy egyébként pedig, hogyha a közösség tényleg áldoz, és az állam az adófizetők pénzéből embereknek továbbtanulását támogatta, akkor legyen itthon olyan jó hangulat, jó közösség, jó gazdaság, sok munkahely, hogy ne legyen probléma az, hogy hát elmegy és nem elmegy külföldre, és nem itthon használja azt, amit itthon tanult. Akár hisszük, akár nem, akár elfogadjuk, akár nem. Ez egy versenyhelyzet. Itt arról van szó, hogy a diákok, a családok megnézik azt, hogy a felsőoktatási intézmények mit kínálnak, hol mennyiért lehet tanulmányokat folytatni, megnézik nyilván az árérték arányt is, legalábbis bízunk benne, hogy egyre többen megnézik. Nyilván megnézik azt, hogy az adott felsőoktatási intézmény az adott szakjain milyen speciális ismereteket kínál, vannak-e különbségek a azonos nevű szakok között a különböző intézményekben, tehát sok minden van, ez alapján hoznak egy döntést. Ez egy verseny, kétségtelen verseny, de most hát gondoljuk el, hogy magánintézmények olyan helyzetben vannak, hogy ők megmondják azt, hogy mennyi a tandíjuk. Az államintézményekben meg azt mondják, hogy hát ő nekik van X számú ingyenes helyük a diákok számára. Akkor most itt nyilván nincs szó versenyről, tehát ebben az esetben ezt nem lehet így mérni. Az nagyon komoly eredmény, hogyha ilyen körülmények között, amikor nincsen verseny, semlegesség és versenyegyenlőség, tudunk vonzani diákokat, és emögött nyilván az van, hogy tudunk olyan minőséget produkálni, tudunk olyan értékeket megnevezni, olyan gyakorlatot felmutatni, tapasztalatokat, eredményeket, ami hozzánk vonza a diákokat.
Azt mondta, hogy verseny van, ez a verseny megnyilvánul például az árakban is, tehát tandíjakban is?
Ezt most már második, sőt most a harmadik éve látjuk, hogy igen, tehát látható az államintézmények esetében egyértelműen, hogy mondjuk a legnevesebb nagy egyetemeink a legnépszerűbb szakjaikat kőkeményen beáraszták nagyon magasra. Tehát biztosak benne, hogy ha van fizetőképes kereslet egyáltalán, akkor az oda fog menni, mert ilyen neves pozíciókat tudnak kínálni. Nekünk is a vezető szakjainkban van egy ilyen jellemvonás. Itt lehet különböző stratégiákat mondani. Van, aki azt mondja, hogy sokat olcsón, van, aki azt mondja, hogy kevesebbet drágábban, ki mit preferál. Ez különböző magatartásokat tükröz. Nyilván, ahol az állam működteti az intézményeket, ott megmondani azt, hogy mennyi a költség ténylegesen, és mennyi a költségtérítés, az egy kicsit, hogy mondjam, szabadabb és nem annyira piacos döntés, inkább valamilyen költségvetési számolásból kihozható dolog. A stratégiánk arról szól, hogy egy magas minőséget adunk, és ez bizony drága. Tehát mi látjuk azt például a versenytársainkhoz képest, hogy mi nagyon a felső harmadban vagyunk a költségtérítéseinkkel, a tandíj mértékével, és meg tudjuk pontosan mondani, hogy miért ennyi, mit adunk ezért, és azt is látjuk, hogy ezért nagyon magas minőséget és többet adunk, mint a konkurenseink, akik esetleg kevesebbet kérnek, és jóval kevesebbet is adnak.
Ugye az elmúlt hónapok egyik nagy kérdése volt a tandíj állami finanszírozás, illetve önköltség, és az ösztöndíj. És hát ezzel kapcsolatban nyilván az volt az egyik legfontosabb kérdés, hogy ha így változnak a dolgok, akkor majd a szegény tanulmányukat finanszírozni nem tudó, ám de tehetséges fiatalok hogyan fognak egyetemre járni. Ez ugye önöknél egyszerűbb a helyzet, mert nincs állami finanszírozású hely. Önökhöz járnak olyan gyerekek, akik szegények, de nagyon tehetségesek? Van erre valamiféle mód, vagy nem cél?
Cél, abszolút cél. Nagyon komolyan gondoljuk azt, hogy alapfeladatunk a tehetséggondozás, és ebben a vonatkozásban felelősséget is érzünk, hogy a saját forrásainkból és a saját szervezésünkben minél több támogatást igyekezzünk szerezni, ahhoz, hogy a nagyon tehetséges, de nem annyira tehetős diákok is meg tudjanak maradni. Mi tudunk adni egy-két ösztöndíjat esetleg, most per pillanat ezen nagyon komolyan dolgozunk, hogy tudunk ilyen támogatásokat minél szélesebb körben nyújtani saját erőből, vagy külső segítséggel. Magánintézményként nagyon igyekszünk mi is támogatásokat, de azért alapvetően nálunk nem a szociális szempont dominál, hanem a teljesítmény.
Még mindig a villamosmérnökök és az informatikai mérnökök keresnek a legjobban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzettek közül, ez derül ki az intézmény felméréséből. A kutatás szerint az egyetemisták még a diplomaszerzés előtt elkezdik a munkakeresést, és általában 4 hónap alatt elhelyezkednek. Gál Ildikó kérdezte Szabó Imrét, az egyetem diákközpontjának vezetőjét.
A Budapesti Műszaki Egyetemen 2011-ben végzettek, a diplomaszerzést fél egy évvel követően már 70,8%-uk rendelkezett munkával, és közel 3%-uk volt munkanélküli. A többiek pedig egyéb tevékenységet végeztek, illetve tanulók voltak.
Mennyi idő alatt tudtak ezek az egyetemisták munkához jutni?
A végzetteknek 7,8%-a, tehát mondjuk azt, hogy közel 10%-a már az abszolutórium megszerzésekor, tehát a diplomaszerzés előtt rendelkezett állással, és gyakorlatilag a több mint 70%-uk pedig fél éven belül talált munkát, ebből a 70%-ból 37,5% az pedig egy hónapon belül a diplomaszerzés követően már munkát talált.
A felmérésből kiderül az, hogy a diplomát szerzők, illetve munkát találók mekkora nettó jövedelemre tehettek szert?
A 2011-ben végzetteknek 2012. júniusában a felmérés pillanatában a havi nettó keresete, átlagkeresete 190 ezer forint volt. Ugye természetesen a korábban végzettek, a 2009-ben végzetteknél és a 2007-ben végzetteknél ez magasabb volt, a 2009-ben végzettek 284 ezer forint, a 2007-ben végzetteknél pedig 323 ezer forint volt az átlagkereset.
Kik kerestek a legjobban?
Évek óta, sőt, hogy most már felmérés több régóta az van, de évtizedek óta a legjobban kereső szakok azok a villamosmérnök és informatikai kar szakjai, mérnök informatikus és villamosmérnök szakon végzettek kerestek legjobban. 2011-ben végzettek esetén például 212 ezer forint volt az átlag havi nettó keresetük.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Kiemelt felsőoktatási intézmény minősítést kapott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. A kormány korábban a Debreceni Egyetemet, az Eötvös Loránd Tudományegyetemet és a Szegedi Tudományegyetemet minősítette kiemelt felsőoktatási intézményé. A kormány február 5-i határozat alapján e minősítést az a felsőoktatási intézmény kaphatja meg, amely több tudományterületen olyan képzési és kutatási kapacitásokkal, tudományos eredményekkel rendelkezik, amelyekre alapozva az intézmény a nemzetstratégiai célok megvalósításában jelentős szerepet tölt be, és a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban jelentős előrelépésre képes, továbbá amelynek a nemzetközi hallgatói mobilitásban való részvétele kiemelkedő. A Miskolci Egyetem helyett az Egri Eszterházy Károly Főiskolához tartozik majd szeptembertől a Sárospataki tanítóképző. Lapinformációk szerint a Miskolci Egyetem 3 éven belül felszámolta volna a sárospataki képzést, ugyanis annyira kevés a diák, hogy emiatt veszteséges az intézmény fenntartása. A Sárospataki Főiskola rektora azonban azt mondja, túlzóak a bezárásukról szóló hírek. Vindis Judit kereste meg, Hegedűs Lászlót, a Sárospataki Intézmény rektorát.
A magyar felsőoktatás átalakulása előtt áll, sőt, kell is, hogy megtegye ezt. Ennek részese egy olyan intézmény is, mint a Sárospataki Főiskola azért, ami több évszázados múltra tekint vissza, és egy olyan képzési profi bővítés kell tennie, amely nyilvánvaló a környezetének, ennek a régiónak fontos eleme. Másik részről pedig a pedagógus képzés önmagában is egy olyan átalakítás alatt áll és előtt áll, amelynek fontos része az, hogy a régió számára kiváló szakembereket képezzünk, olyanokat, akik egyébként több szakterületet is el tudnak látni. Ez a cél, ezért egy olyan intézménnyel kell, és a jövőben szeretnénk együttműködni, amely intézménnyel ezt a célt meg tudjuk valósítani, és őt bővíteni tudjuk a képzés profilját.
De gazdaságilag mi lesz a különbség? Tehát mitől lesz jobb az Eszterházy Károly Főiskola részének lenni, mint a Miskolci Egyetemének volt?
Én nem gondolom, hogy ez a fő kérdés, hogy mitől lesz jobb gazdaságilag, hanem az a fő kérdés, hogy mitől lesz jobb szakmailag. Ha valami szakmailag jó, akkor az piacképesebb, versenyképesebb, és ha versenyképesebb, akkor egyébként gazdaságilag is jobban működik. Hogyha bővítjük a képzési profilt, már pedig ahogy mondtam is, alapvetően erről szól a dolog, hiszen több olyan felsőfokú képzést indítunk be már ősszel, majd a következő tanévtől pedig alapszakokat, ami azt jelenti, hogy legalább 4 alapszaknak rendelkeznie kell egy ilyen karnak, és ez a következő tanévtől reményeink szerint indul is, valamint legalább 4-5 felsőfokú szakképzéssel, ami szintén ezek között már több ősszel is indul, na ezek adják az alapját, hogy mitől jobb vagy mitől rosszabb valami, véletlenül ettől lesz jobb.
Katedra.
A jövő iskolája. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az inforadio.hu címen. Viszont hallásra!